Hadd köszöntsek nagyon nagy szeretettel minden Neger Szólát és Egri testvért, akik kilátogattak. És délelőtt arról volt szó Egerben, hogy Istennek van egy terve, akkor is, hogyha nem értjük, hogy hogyan cselekszik. És ugyanerről szeretnék beszélni, csak egy kicsit későbbről, hogy ugyancsak Isten vezetéséről, hogy Isten vezet bennünket, és le tudja bontani azokat a korlátainkat, amelyek akadályai lehetnek az ő vezetésének. Apostolok cselekedetei 10. részből szeretnék felolvasni egy szakaszt. Ha van a kezetek ügyében Biblia, akkor bátorítalak, vegyétek elő, vagy ha esetleg ki tudjuk vetíteni, nem tudom, hogy van esetleg. Abcsel 10-ből az első verstől olvasom, új fordítás szerint egy kicsit hosszabb lesz. Nem tudom, hogy olyankor felszoktunk állni, vagy hogy szoktuk csinálni, mert minden gyülekezetben másképp van. Akik sokáig bírják, azok maradjanak állva. Ha mégis valaki nem tudná, megértjük, és akkor nyugodtan közben helyet foglalhat. Apostolok cselekedetei 10. rész. Első vers. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, sok almizsnát osztogatott a népnek, szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal azt mondta neki, imádságaid, almizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, sivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát, azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva, elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, mely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú, csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égben. Kicsit kihagyok, és utána olvasom. Másnap aztán velük együtt útra kelt, 23. vers, és a joppai testvérek közül vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába. Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait, legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelt, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok ember találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek engem? 34. verstől. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától egész Júdeában, azután a keresztség után, melyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, szerte járt, jót tett, meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában, Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, De az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk, ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, ami nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentléleket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ezen a mai délután is itt vagy velünk, és te pontosan látod azt, hogy talán mennyire vagyunk álmosak, fáradtak, vagy milyen gondolatok cikáznak a mi fejünkben. De az az én imádságom, Úr Jézus, hogy te, aki mindent megtehetsz, mert te vagy a mindenható Isten, és számodra nincs lehetetlen, kérlek, ragadd meg a figyelmünket, ragadd meg a gondolatainkat, és segíts, hogy a mai nap tudjunk meggazdagodni a te igéd által. Kérlek, nyitogasd a mi szívünket, segíts abban, hogy mindazok, amik helyesek, azok megerősödjenek, és amik nem annyira helyesek talán a gondolkozásunkban, amik korrekcióra szorulnak, hadd tudjanak a Szent Lelked fényében korrigálódni, és hadd tudjunk úgy gondolkozni, és úgy tenni, ahogy te erre indítasz bennünket, Úr Jézus. Amen. Foglaljunk helyet. Délőtt arról beszéltem Egerben, hogy Fülöp életét nézve, hogy Isten időnként úgy dönt, amikor nem egészen azt tesszük, amit kér, vagy csak részben tesszük azt, amit kér, hogy egy kicsit megmozgat bennünket, egy kicsit ami nyugalmi állapotunkból egy kicsit kilögdös. Azt láttuk az első tanítványok életében, hogy volt Jézusnak parancsa, és ez a parancs az volt, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg el nem jön az Atya ígérete. Második parancs pedig az volt, hogy hirdessétek az evangéliumot, és egész Júdea, Samária és a föld végső határáig tegyétek ezt meg. A parancsnak az első részét megtették, az kényelmes volt, jött a Szentlélek, betöltötte őket, létrejött a gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, 3000-5000 főre nőtt, jól érezték magukat a testvérek, azt élték meg, hogy Isten velük van a templomban, velük van a házi összejöveteleiken, napról napra nő a gyülekezet létszáma, sokan vagyunk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés. Ugyanakkor a másik része a misszióparancsnak elmaradt, az, hogy menjenek el és hirdessék az evangéliumot, és mivel ez kimaradt, Isten úgy döntött, hogy most egy kényszerhelyzetbe hozza őket, és egy üldöztetés támasztott, és az üldöztetés eredményeképpen szétszóródtak, és így teljesítették az Isten akaratát. Így teljesítette Fülöp is, aki mint egy diakónus kénytelen volt elmenni, és utána pedig Isten miután kimozdította őt a biztonsági környezetéből, a nyugalmi állapotából, a privát szférájából, egy új helyzetbe hozta, társadalmilag, lakóhelyileg, gyülekezetileg, minden szempontból, és utána egy sokkal intenzívebb Istenre való hagyatkozást eredményezett ez az életében. Újra meg kellett tanulni a gyermeki hittel bízni Istenben, újra át kellett adja magát Istennek, át kellett gondolja, hogy igazán milyen ajándékokat adott neki az Isten, és azt láttuk az igében, hogy Isten ott egy új ajándékot adott számára, Fülöp számára, és elkezdett evangelizálni, evangélista lett. És már nem csak úgy evangelizált Samáriában, mint egy tömegevangelizáció, hanem azt látjuk később, hogy egy emberért is elmegy a Gázába vezető útra, mert egy ember is ugyanolyan fontos Istennek, mint a tömegek. Azt láttuk, hogy a tanítványok beszűkítették a misszióparancsot Jeruzsálembe, Isten pedig kitágította Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig. Most egy hasonló dolgot látunk itt Cornelius esetében, illetve majd látni fogjuk itt Péter apostol életében, hogy Isten vezetni akarja Pétert, meg akarja valósítani az ő tervének egy másik részét. Ami így hangzik, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mit jelentett ez Péter rég számára? Minden teremtmény egyenlő minden zsidó ember. Ők így gondolkoztak róla, és amikor az evangélium hirdetés volt, akkor az volt mindig a fejükben, hogy igen, ha hirdetni kell az evangéliumot, akkor Júdeában, Samáriában, meg a föld végső határáig a zsidóknak fogjuk hirdetni az evangéliumot. A zsidó hátterűeknek. És ha megnézitek a Bibliát, amikor, majd látjuk Pál apostolnál is, amikor megy, melyik az a helyiség, amit fölkeres minden városban? A zsinagógát. Mindig az az első zsinagóga, és amiután nem fogadják, többször is kénytelen leverni a lábáról a port, és utána mondja azt, hogy na akkor most már végre a pogányokhoz fordulok. És itt is azt látjuk, hogy Péter gondolkozásában is ez volt. Hogy őt Isten biztos csak a zsidóság felé akarja használni. De Istennek a terve az volt, hogy ezen a gondolkodás módon változtasson. És tudjátok, amikor valami nagyon gyepesedik belénk, nagyon beivódik belénk, akkor azt nagyon nehéz onnan kivenni. Sajnos. És ez nem csak Péternél volt így, hanem nálam is, meg nálad is, meg sokszor a mai kereszténységben is így van, hogy vannak olyan rossz gondolkodásmódok, minták, amik nagyon be tudnak épülni, amiket Isten már rég meg akar változtatni, csak éppen mi vagyunk az akadályai annak, hogy ez Isten nem tudja megtenni. És olyan megdöbbentő számomra ez a történet, amikor azt látjuk, párhuzamos az eset. Egyik pillanatban látjuk Cornéliust, a másik pillanatban látjuk Pétert. És ki az, akit jobban tud mozdítani az Isten? Cornélius. Isten oda megy Cornéliushoz, megszólítja őt, és ő nem kell háromszor győzködni. Cornélius, tényleg én vagyok, az Úr vagyok. Figyelj, Cornélius, küld már el azt a pár embert, menj már oda. Cornélius egyből teszi. És mi a gond Péterrel? Pétert meg győzködni kell, meg egyszer, meg kétszer, meg háromszor, meg már nem tudom, mit kell csinálni az Istennek, hogy végre megértesse vele, hogy ideje már egy kicsit változtatni azon a gondolkodásmódon, ami ennyire beleivódott, és amit Isten már szeretne másképp tenni. És azt látjuk, és az a legmegdöbbentőbb számomra első olvasatra, hogy Cornélius úgymond Isten keresőként sokkal könnyebben rá tud hangolódni Istenre, mint Jézus Krisztusnak a tanítványa Péter. Olyan jókat olvasunk erről a Cornéliusról, nem is tudom, miért kellnek megtérnie. Nem? Olyan jókat olvasok itt a Bibliában róla. Kegyes, istenfélő, adakozó, mindig imádkozik. Szerintem egy baptista gyülekezetben ő nagyon jól el lenne, nem? Sőt, meg se szólnánk, és azt mondanánk, hogy csak nyugodtan imádkozz, adakozz, csináld a dolgokat. Ez egy nagyon jó dolog. Csak éppen a Krisztus hit nem volt a szívében. És azt mondom, hogy nagyon jó alap volt az életében, csak a lényeg hiányzott belőle. És nagyon sok ember ma is ilyen, hogy kívülről azt mondanád, hogy hívőket is megszégyenít. Ahogy él, ahogy imádkozik, ahogy adakozik, és talán az ember is elhiszi magáról, hogy neki talán nincs is szüksége az Istenre. Hiszen Isten nélkül is, vagy a teljes átadás nélkül is, Istennek teljesen átadott élet nélkül is próbál istenfélő módon élni, próbál adakozni, próbál imádkozni, és a maga módján, hát kell ennél több. És maga Isten nem elégedett meg ezzel. És mivel Isten annyira szerette Cornéliust, hogy nem akarta ebben a vallásos Isten felé közeledő, de alapjaiban vallásos életben hagyni, úgy döntött, hogy Pétert oda fogja küldeni. Hivatni, pontosabban. Látjátok, mennyire szereti Isten azokat az embereket is, akik ugyan még nem tértek meg, de vannak bennük törekvések, akaratok Isten felé. Olyan megdöbbentő az, hogy úgy olvasom itt a Bibliában, hogy Isten egy angyalt küld Kornéliuszhoz. Egy küldöttet, és azt mondja, hogy Kornéliusz, figyelj, amit tettél, ezeket látja az Isten. Meghallgatta az imádságaidat, látja az alamizsnáidat, de ez még nem elég. És ezen meg lehet sértődni, ugye? És nagyon sokan, akik próbálnak Isten felé fordulni, vagy Isten szerint élni, és valaki oda megy hozzá, és azt mondja, hogy ez szép, nagyon szép, amit tettél eddig, tetszik az igyekezeted, jó dolog, de ez még nem minden. Ez még nem elég. Isten többet kér tőled. Sok ember azt mondja, hogy hát azért már, mit nem kér még ez az Isten? Semmi ilyen nincs Kornéliuszban. Egy készség van. Egy meghajlás, egy olyan fajta engedelmesség, amit érdemes tanulni. Mindnyájunknak ez, hogyha az Isten azt mondja, hogy kér még tőlem többet, vár tőlem többet, vannak még lehetőségeim, amiket megléphetek, megtehetek, akkor megteszem. Mert ő ismer engem, ő tudja, hogy hol tartok, és ő tudja, hogy mivé akar engem változtatni. És nagyon tetszik Kornéliuszban ez, hogy azt mondja, hogy rendben, akkor ide fogom hivatni ezt a Pétert, és meg fogom tenni mindazt, amit az Isten vár tőlem. Ez egy nagyon korrekt hozzáállás. És adja meg az Isten mindnyájunknak, még hívő embereknek is, hogy amikor Isten azt mondja valamire, hogy nekem ez még kevés, akkor ne háborogjunk, ne méltatlankodjunk, ne hasonlítgassunk, hát hozzá képest ez csúcs. Nem. Ha Isten azt mondja, kevés, nekem van még, amit akarok adni, akkor nyissuk meg magunkat, és Uram, én meg kész vagyok fogadni, amit Te akarsz adni nekem. Mert Te jót akarsz adni nekem. És olyan jó látni ezt az engedelmességet Kornéliusznál, és azt is látjuk, hogy voltak emberek Jézus életében is, akiknál viszont nem volt meg ez. Oda megy az Úr Jézus a gazdag ifjúhoz, na akkor mondok valamit, van egy kis bálványod, próbáld eladni az összes vagyonodat, és kövess engem. Ho-ho, azt már nem. Rókáknak barlangjuk, égi madaraknak fészkük, emberfiának nincs fejét hova lehajtania, vállalod-e ezt, kedves leendő tanítványom? Hadd, hogy a halottak temessék el a halottakat, na, te pedig gyere, és olyan jó látni azt, hogy Isten kimunkálta Kornéliusz szívében, életében ezt a készséget. Nekem ez nagyon szimpatikus. És amikor látja Isten, hogy valaki készséges, akkor fogadni embereket, akin keresztül az ő hitét, közeledését fogja tudni tovább segíteni. Amellett, ami még tetszik Kornéliuszban, hogy nem tudta, mi vár rá. Csak annyit kapott meg, hogy hívd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. És mit csinál Kornéliusz? Hívja, de azt mondja, hogy hát nekem vannak barátaim. Nekem vannak fontos és értékes kapcsolataim. Én megtehetem azt, hogy ide hívatom Pétert, miközben az én legbenső baráti köröm az egészről semmit nem tud. Azt mondta, hogy nem. És úgy olvastam itt a Bibliában, Kornéliusz, 24. vers, összegyűjtötte a rokonait, a legjobb barátait, és úgy várta őket. Ez egy nagyon fontos dolog volt Kornéliusztól. És tudjátok, mi az érdekes? A legjobb barátai el is mentek. Tehát Cornéliusnak olyan volt a baráti köre, baráti társasága, hogy nem volt taszító Cornéliusnak az élete. Mert amikor hívta, akkor jöttek. Rokonok azok, gondolom, amúgy is jöttek, de a barátoknak nem volt kötelező menni, és mégis mentek a barátok is. És jó látni azt, ahogyan Isten cselekszik az ő életében. Aztán szintén itt előttem volt ez, hogy tudjuk, hogy az volt Istennek a terve, és Jézus maga is ezt képviselte, hogy először, és mondta is az Úr Jézus, emlékeztek rá a Bibliában, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Kiküldte a 72-t, azt mondta, hogy pogányok útjára ne menjetek. Tehát Jézus küldetésében, szolgálatában volt egy igen erőteljes zsidó irány, hogy a saját népe. De az is előjött Jézus szolgálatában, és ezt is tudnunk kell, amikor egy kicsit kitekintett ezen túl, és azért a szirofönéciai asszonynak is segített, és másoknak is segített. És most itt van Péter, és az Isten elkezdi őt győzködni. Felmegy imádkozni, és egyszer csak jön az a bizonyos lepedő, föl mindenféle négylábú csúszomászó állata, kelj fel, öld, egyél, bóra minden. Én soha ilyet nem tennék. De hát én mondom, Isten. Ezt nem te találtad ki, Péter, hanem én, Isten mondom azt, akinek joga van felülbírálni a korábbi mondását, hogy tedd meg azt, amit várok tőled. És Isten még egyszer, meg még egyszer, azaz háromszor is megteszi vele. És amilyen biztos volt abban Péter, hogy nekik csak a zsidóság felé van küldetése, ugyanolyan biztos lett ezután, hogy már nem csak a zsidóság felé lesz küldetése. És a kérdés az persze, hogy amikor Isten változtat a tervén, mert itt arról van szó, hogy már nem csak területileg Júdea, Samária földvégső határa, hanem kulturálisan is történik egy váltás. Tehát nem csak a zsidóság, hanem a pogányság. Hogy ezt vajon bevállalja-e Péter? Ne felejtsétek el, Péter volt az első az apostolok között. Ha Isten meg tudja győzni Pétert, akkor az összes apostol meg van győzve. Ha Isten nem győzi meg Pétert, akkor nem fog működni a történet. És Isten pontosan tudja, hogy Pétert kell megdolgozni. És ez háromszori megdolgozás lesz, akkor háromszor lesz. Ha négyszer, ahányszor kell. De meg kell dolgozni ezt az embert, hogy megértse azt, hogy Istennek mi a szándéka. És amikor Isten valami újat kezd az ő vezetésében, akkor ez mindig konfliktussal jár. Mindig konfliktussal jár. Amikor Isten valami újat kezd egy ember életében, gondolok itt most Cornéliusra, vagy egy Péter életében, újfajta szolgálat, újfajta hozzáállás, újfajta irány, újfajta emberek, új helyszín, mert ugyebár nem egy zsinagógában volt Péter.
Jaj!
Nem egy zsinagógában volt Péter, hanem hova kellett bemennie? Pogány házába. Könnyű bemenni egy pogány ember házába? Ki lesz ott? Ki fogja ott várni? Hány ismerős lesz ott? Hogy fogják fogadni azt, amit mond? Elfogadóak lesznek? Elutasítóak lesznek? Most mit tegyen? Gondoljátok el, hogy mennyi minden szaladhatott át Péter agyán, ami miközben ment Cornélius felé, hogy Istenem, ki lesz ott? Mit fogok mondani? Mi lesz a liturgia? Hogy fog kinézni maga ez az egész? Millió kérdés, amire nem tudja a választ. Csak azt tudja, hogy mennie kell. És majd az Isten valamit fog mutatni, valamit fog mondani az alkalmas időben. És ugyanott tartunk, mint délelőtt, hogy újra rá kell bízzam magam Jézusra gyermeki módon, és majd, amikor eljön az ideje, akkor majd az Isten elkezd cselekedni. Egy belső konfliktussal jár, hogy hogyan fogok megbirkózni ezzel az új helyzettel. Egy külső konfliktus, ha engem látni fog bárki, ott, Cornélius házába, hogy bemegyek, mit fognak rólam mondani? Ha ezt egy zsidó ember meglátja, vagy bármelyik apostol, mit fognak rólam tartani? Mit kerestél ott, Péter? Ki mondta, hogy bemehetsz? Tisztátalan akarsz lenni? Ugye érezzük, hogy azért nem egy egyszerű történet ez. Hány barátot veszített Péter azáltal, hogy elment Cornéliushoz? Nem tudjuk. És milyen érdekes, hogy nem mi határozzuk meg azt, hogy ki fog megtérni egy gyülekezetben. Hallok olyan próbálkozásokat, hogy bizonyos réteg missziót végeznek emberek, és most mi ezt a réteget, azt a réteget akarjuk elérni, amazt a réteget. Most akkor én döntök? Vagy Isten dönt? Honnan jött ez a kezdeményezés? Péter agyából pattant ki, vagy pedig az Istentől jött az, hogy indított egy Cornélius nevű embert, hogy jöjjön ide? És sokkal inkább azt látom, hogy nekünk halló füleket kell adjon meg, Istenre való hangolódást az Isten, és szemeket, hogy amikor Isten oda küld embereket hozzánk, akkor lássuk meg azt, hogy ezt az embert az Úr küldte hozzám. És lehet, hogy jársz-kelsz mondjuk az utcán, munkahelyeden, rokonod között, és egyszer csak oda megy valaki hozzád. Nem lehet, hogy az Isten küldte őt? Nem lehet azt, hogy nem véletlenül hozzád ment oda? Nem lehet, hogy nem véletlen az, hogy melletted, bocsánat, káromkodja el magát valaki? És lehet, hogy neked kellene elmondani, hogy akit te most szittál, azt én nagyon szeretem. És el szeretném mondani, hogy miért szeretem őt. Tehát néha Isten behoz a képbe embereket. De azért hozza be ezeket az embereket, hogy foglalkozzunk velük. Mert ezek az emberek már elő vannak készítve. Mint hogy Cornélius is elő volt készítve. És olyan jó látni azt, hogyan az Isten előkészíti Cornéliust, és Péter pedig megy. És sok mindent nem tud még, hogy ez hogy fog történni, hogy fog ez az egész történni, mit mondjon, miről beszéljen. Egyszerűen csak elmegy, elmondja azt, hogy mi történt vele, elkezd prédikálni, még azt is fenntart, lehet, hogy nem ez volt a legjobb prédikációja Péternek. Nem tudom. Most így mondom, hogy hatékonyságát tekintve a pünkösdi egy kicsivel több gyümölcsöt hozott. De itt most nem erről szólt a történet, hanem arról, hogy igen, Péter megszólalt, odaadta magát, és még be se fejezte a prédikációt, az Isten visszajelzett. Kiáradt Isten lelke, még ezeket a szavakat mondta Péter. Tehát még szerintem készült a következő nagy lélegzetvételre, a következő pontra a prédikációjában, vagy a gondolataiban, és egyszer csak az Isten visszajelzett. Kiárasztotta az ő lelkét, az ő szellemét, és azt látja Péter, hogy megszólalnak ezek az emberek egy korábban nem ismert nyelven, ugyanazt az ajándékot kapják, mint ők pünköstkor, és azt mondja Péter, ki vagyok én? Hogy megtagadjam tőlük a vizet, a bemerítkezés lehetőségét. Ha Isten elfogadta őket, akkor én hogy ne fogadnám el őket? persze, hogy elfogadom. És ott úgy rendelkezett, hogy merítkezzenek be az Úr Jézus Krisztus nevében. Kérdések. Ha mi döntenénk, hogy ki kerüljön a gyülekezetbe, kik kerülnének be a gyülekezetbe? Hát gondolom, jó szituált, kevésbé problémás, aranyos, kedves, lehetőleg minden életkorból egy-egy szeletet tartalmazó testvérek, és akkor nagyon-nagyon hálásak tudnánk lenni az Úrnak. De nem mi válogatunk. Istennél nincs ilyen válogatás. Isten szélesre tárja a kaput. A kegyelemre szorult emberek közössége a gyülekezet, amiben benne vannak a problémás emberek, a más kultúrájú, más nemzethez tartozó, más anyanyelvű, más hátterű emberek. És ez így a jó. És végig sem gondolhatta Péter azt, hogy ez a döntés, vagy ez a lépés hogyan fogja alapjaiban megváltoztatni a kereszténységet. Hogy ő elindult, és tett egy lépést a pogányok felé. Hogy most már lesznek zsidó hátterű keresztjének, és pogány hátterű keresztjének, és hogy mennyire át fog minden változni, milyen sok új kihívás lesz, ami eddig nem volt. Bocsánat, milyen sok probléma lesz, ami eddig nem volt, és milyen sok áldás lesz, ami eddig nem volt. Tudjátok, amikor nyitunk emberek felé, akkor ez mindig ezzel jár. Hogy olyan emberekkel kerülünk kapcsolatba, akikkel feladatunk lesz. Akik problémások. Akiket meg kell tanítani talán írni, olvasni, meg kell tanítani tisztálkodni őket, meg sok minden olyan dologra, amire úgy gondolnánk, hogy nem biztos, hogy a mi dolgunk. Viszont az is biztos, hogy az Isten ezt igenis használni fogja azért, hogy az ő népe, az ő gyülekezete növekedjen. Igen, ez egy nagy lehetőség az Istennél. Nagyon érdekes, hogy Győri gyülekezetben egy ide jöttek ilyen angol nyelvű testvérek is, és ez egy kicsit át kellett, hogy variálja a dolgokat, mert az Isten tiszteletre mindig, amikor felkészültem, akkor el kellett küldjem egy srácnak, aki angol nyelven beszélt, hogy másnapra ő ezt lefordítsa, és amikor tolmácsol, akkor ezt el tudja jól tolmácsolni majd azoknak, akik ott vannak. Mert jöttek más nyelvűek is a gyülekezetbe. Aztán nem sokkal később jöttek Ukrajnából is. Az meg kicsit bonyolultabb volt, mert oroszból, hát hogy mondjam, nem állunk olyan fényesen, de ezek kihívások, amikre fel kell készülni, hogy most már nem csak angolul kell, hanem oroszul is, vagy ukránul is kell tolmácsolni, és még ez nem oldódott meg ott a gyülekezetben, de meg kell oldódjon ez a kérdés is. De mi lesz, hogyha esetleg jönnek be olyanok, akik mondjuk más országból jöttek, vagy más kultúrából? Azt kell látnunk, hogy, és ez nagyon jó példa arra, én úgy gondolom, hogy nyitnunk kell, hagynunk kell magunkat meggyőzetni az Úrtól. Hogy igenis, nem leszünk kevésbé szentek, hogyha elmegyünk olyan helyekre, ahová eddig még nem jutott el az evangélium. Attól, hogy bemész egy olyan családhoz, egy olyan házba, ahol eddig még nem voltak hívők, nem kell attól félni, hogy jaj, most akkor beszennyeződsz, vagy jaj, most mi lesz veled. Krisztus jó illatát viszed. Akkor, hogyha bemész egy olyan közösségben, ahol nem hívők vannak, többségben. Nem kell attól félni, hogy vajon ott lesz-e az Úr, vagy sem. Mert ha te szívedbe beviszed, akkor ott lesz az Úr. És Isten meg nem korlátozta Cornélius házában az, hogy nem egy templomban voltak. A Szentlélek ott is ki tudott áradni. Hogy engedni kellene, hogy Isten tudja szélesíteni a szívünket, a gondolkodásunkat, tudja szélesíteni azt, hogy hogyan lépünk azok felé, akik még nem hívők. És nem kellene annyira talán helycentrikusnak lenni, hogy csak az imaházban, meg csak itt, meg csak ott, mert Jézus nem helycentrikus. Ő nem helycentrikus. Ő mindenütt megjelenik, ahol hittel, és úgy fordulnak hozzá, ahogy azt ő kéri. És szeretne, úgy gondolom, itt, Egerszóláton is, Egerben is, Szalókon is, és lehetne sorolni itt a környező településeket is, minél több Cornélius házba bejutni. Adja az Úr, hogy legyünk ebben nyitottak, ha kell, akkor tudjon az Úr meggyőzni minket, ahogy meg tudta győzni Pétert is, és igazolja vissza gyümölcsökkel azt, hogy érdemes ebbe belevágni. Amen.